A mesterséges intelligencia korábban kivitelezhetetlen tudományos kutatásokat és hatékonyságnövelést tesz lehetővé, de Martin Ford könyvében rávilágít ennek a hátulütőire is, például arra, hogy a mesterséges intelligencia Kína és más autoriter rezsimek kezében minden eddiginél hatásosabb kontrollgyakorlási eszközé vált, és hogy jelentős torzításokra képes, hiszen átveszi és felerősíti az előítéleteinket, vagy hogy a deepfake videók jelentős társadalmi és magánéleti károkat okozhatnak. A Jövőnk a robotok korában című könyv fűszövegében olvashatunk erről, bár szerintem a világra nyitott olvasónak elég, ha a szerző nevét meglátja, esetleg felidézi, milyen volt az ő előző Robotok kora című könyve, és el sem jut a hátsó borítóig, azonnal olvasni kezdi ezt a könyvet. Ezért is tartotta fontosnak Papp László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangu Kft. Ügyvezetője, hogy ezt a könyvet a magyar olvasókhoz eljuttassa. Papp László az előszóban elárulja azt is, olyannyira érdekli ez a téma, hogy erről írta egykor a szakdolgozatát.
A szakdolgozatomat 1990-ben írtam. Én mindig is egy utópista, optimista, vizionárius valaki vagyok, tehát én a jövőben élek nagyjából. Úgyhogy én természetesen erre az időszakra már mindent beálmodtam, amit a fantasztikus könyvek 1990-ben írtak. Tehát azt, hogy robotok lesznek, azt, hogy önvezető autók, repülőautók, stb. Bármit el tudtam képzelni. Ugyanakkor hozzá kell tenni, és ez valahol az előszóban is megjelent, hogy a csalódottságomat, ugye, tehát nekem ugye a szakdolgozatom az egy nagy álom volt. Én akkor a Debrecenben a Nyelvtudományi Intézettel együtt dolgoztam, és szentül hittem, hogy én egy beszélgetésre képes programot tudok írni a magyar nyelven, hogyha nem is a beszélgetni, de ha írok neki, akkor arra fog tudni értelmesen válaszolni. Egy ChatGPT szintű valami volt az én elképzelésem, és hát arra azért be kell vallani, hogy az egyetem összes hardvere alkalmatlan volt, együtt véve is, és hát akkor azt így azért én nagyon hamar megláttam, hogy a hardwareben itt végtelen korlátok vannak még akkor. Aztán azóta is, és ugye hát a könyvnek meg az egy nagy felismerése, hogy hát nem is a hardware a legnagyobb korlát, hanem az adat. Akkor egyébként nagy szám volt, meg nagyon jól sikerült a szakdolgozat, sőt, egy barátommal közösen írtunk egy közös szakdolgozatot, és aztán ez ilyen országos díjat is kapott. És hát ugye az érdekesség az volt, hogy ez a természetes nyelven való beszélgetés a szakdolgozat munkájaként, ez akkor az akkori helyesírás ellenőrzőbe is bekerült a Morphologic-ba. A Stakinál csináltam OTDK-ban a szakdolgozat előkészítéseként a morfológiai elemzőt, ami ugye a szavakat lebontja a szótőre, és hát ez akkor egy vadi új dolog volt, úgyhogy akkor ez jól használható volt ott, így beépült, de hát ez már régen volt.
Ugye ennek a szerzőnek korábban már megjelent egy könyve a robotokról, és azon gondolkodtam, hogy vajon mennyi új felismerés volt azóta, mióta az a könyv megjelent. Szóval, hogy olyan, mintha egy picit így az illúzió lehámlott volna,
igen,
és tehát teljesen realistán, vagy realisztikusan látja, hogy mi a helyzet.
A számba vetted ki a szót, tehát ha megkérdezted volna, hogy mi a különbség a kettő könyv között, akkor azt mondtam volna, hogy ez a realista. De ez tényleg realista. Amikor a kéziratot olvastam, én akkor nagyon boldog voltam, hogy végre nem csak a rózsaszín jövő van festve, hanem a valóság, és az a valóság, ami egyébként még nekem is néha meglepő volt a könyvben. Ebben a könyvben, igen. És azért, mert mi emberek szeretünk beszélni a szélsőségekről. Mi az, ami nagyon jó lesz, meg mi az, ami nagyon rossz lesz. És ugye attól, ami a nagyon rossz lesz, attól félni kell, jönnek a robotok, a terminátorok, a mátrixok, és akkor azok megesznek minket, meg nagyon jó lesz, és akkor majd hirtelen már önvezető autó, stb. Jönnek, de hogy a realista az igazából a középutat kell, hogy megtalálja, és ő elmondja a kicsit rosszat is, meg a kicsit jót is a könyvben, és én nekem ezért nagyon tetszett.
Igen, úgy tűnik, mintha ő a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát fejlődési iránynak, vagy útnak látná, ami szépen így összesimul majd a változásokkal, ugye?
Így van, és csak még egy pillanatra visszatérve a szakdolgozatra, hogy ugye 1990-et írunk, amikor az internet az még egy ilyen UFO volt. Ma pedig 30 év elteltével, vagy 33 év elteltével el se tudjuk képzelni nélküle az életet. És körülbelül a mesterséges intelligenciában is van egy ilyen potenciál, hogy ez bele fog simulni az életünkbe, és 30 év múlva el sem fogjuk tudni képzelni, hogy hogy is élhettünk mi itt a 20-as évek elején mesterséges intelligencia nélkül.
Ez a szerző azt mondja, hogy jelentős hatással lesz a gazdaságra, a társadalomra, nyilván a munkaszervezésre, és van néhány terület, ahol nagyon nagy hasznát lehet venni, de ne science fictionben gondolkodjunk, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon visszafogott.
Így van, és hát ugye mi, akik a Gartnert képviseljük, mi is abban hiszünk, hogy így a következő 10 évben azért nem arról van szó, hogy lesz külön a mesterséges intelligencia, ami majd mindenféle dolgokat önállóan elintéz, hanem alapvetően egy ilyen kiegészítő intelligencia lesz az emberi intelligencia mellé. Sőt, én szeretek tovább menni, tehát én nem szeretem azt se, hogy ezt mesterséges intelligenciának hívjuk, és persze ez az
én... Ez feltételezi az önállóságot, nem?
Feltételezi az önállóságot, és azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy az a hype, ami itt az egész körül van, ott van egy nagyon éles különbség. Van egy könyv, nem tudom, hogy ismered, de ha nem, akkor egyébként ajánlom a hallgatóság figyel mindenkinek, hogy az egyik kedvenc könyvem. Magyarul a Lopj úgy, mint egy művész.
Igen, is.
És ami abban a könyvben le van írva, arra a mesterséges intelligencia alkalmatlan. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen zenét, festményt, szobrot, szöveget alkot a mesterséges intelligencia, akkor az tulajdonképpen semmi kreativitás nem tartalmaz, ő betanult lózungokat vagy sablonokat alkalmaz egymás után úgy, ahogy azt megtanították neki, és hát persze az lehet művészi értékű, mint ahogy Vazarellinek is a sablonok egymás utáni alkalmazása az lehetett művészi értékű, de azért ne tekintsük ezt egy Michelangelo-féle alkotásnak, vagy egy szimfonikus műnek, mert nincs benne semmi új. Tehát a újdonság kreativitása nincs benne, nem tud lopni a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciát bele kell táplálni az adatot, a dolgokat, az alkotásokat, és ő nem tud lopni máshonnan. Ha lop, akkor azt inkább tényleg dilettáns módon teszi, csak ez látható is.
Mégis azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a egyetlen korlát az az adat. Az mit jelent akkor ebben az összefüggésben?
Igen, most jelen pillanatban, és ezt az akadályt igazából most a felhőszolgáltatással, meg az internettel, hogy az adatot tudjuk koncentrálni a világ rengeteg helyéről egybe, ezzel ezt megoldottuk arra, amire van adat. Tehát radiológiai leletekre. Van rengeteg adat, forgalmi adatokra, tehát az is ugye a könyvben benne van, hogy a Tesla azért tud élenjáró lenni, mert gyakorlatilag minden útat, amit járnak a sofőrök vezetve, ott a kameráik, nem tudom hány kamerát ír, az rögzíti és küldi fel a Teslának a központjába. Ez mind adat. Ez is megoldódik. Jönnek a következő akadályok, ahol egyébként az egyik nagy akadály az majd a kulturális akadály lesz, hogy mi egyáltalán mit hiszünk el, mit merünk elhinni egy mesterséges intelligenciának nevezett algoritmusba. És visszatérve még egy pillanatra, tehát én a mesterséges intelligencia helyett azt mondom, hogy ezek tanítható algoritmusok, amelyek igazából mintákat tanulnak meg. Hogyha ez úgy néz ki, mint egy hármas, akkor azt mondom rá, hogy hármas. Hogyha úgy néz ki a fénykép, mint ahogy te, akkor azt mondom rá, hogy ez te vagy. És hogyha ez úgy néz ki, mint egy József Attila idézet, akkor azt mondom rá, hogy József Attila idézet. De például, hogyha megkérdezzük a ChatGPT-t, hogy Szertornáról mondjon 5 érdekes dolgot, akkor magyar nyelven lazán Egerszegi Krisztinát belesorolja, mert sportoló, tehát ő eddig a szintig megy le.
Amikor a tanulási képességeiről beszéltem mesterséges intelligenciának, az akkor jutott eszembe, hogy mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy ez az állandó félelem, hogy átveszi a munkánkat majd 10 év múlva, 20 év múlva, akármikor, a mesterséges intelligencia, hogy ez mennyire reális félelem. Bizonyos dolgokat meg tud tanulni, bizonyos dolgokat egy raktárban, egy gyáregységben el tud végezni az emberek helyett, és hát sok minden van, amit nem. Szóval, hogy milyen területeken használható igazán?
Két példát hoznék. Az egyik a könyvből, amikor az Amazonnak a raktárrobotos példája, és az egyébként a könyvben nem lett szerintem elég jól leírva, mert ott ugye az lett, hogy tulajdonképpen a sablon munkát átvették a robotok, és nem kellett több száz ember rohangáljon a raktárban.
Hát igen, nem ők mentek az áruhoz, hanem
az árut hozta oda,
az
áru. De ennek ellenére az összekészítést azt még mindig emberekkel, tehát ez a sör probléma, maradjunk így most már
ezt
így.
Neked ez a film.
Igen, de igen, mert annyira jól megfogja, tehát hogy jelen pillanatban a robotok képtelenek arra a mikrofinom mozgásra, ami mondjuk a csomagoláshoz kell. Ugye arról van szó, hogy közben van olyan csomagoló robot, ami oda teszel neki valamit, és akkor az becsomagolja egy dobozba, ez így tök jó, de amikor össze kell készíteni több árut egy dobozba, akkor ott még mindig problémák vannak.
Most és... ez meg csak, hogy a hűtős példát, hűtő és sör példát kibontsuk, azáltal mutatja meg a szerző, hogy a kéznek a finom mozdulatait, meg egyáltalán megemelni valamit, a kinyitni a hűtőt, azt az erőkifejtést, tehát ez képtelen egy robot, erről beszélt. Tehát, hogy annyi olyan mozdulat kell ahhoz, hogy kihozza a robot a sört a hűtőből, hogy képtelenség.
Igen, tehát ami számunkra természetes, és hogyha a feleségem elé rakta a tejfölt, akkor azt én könnyedén kiveszem, megcserélem, stb. A robot erre még alkalmatlan, és bármilyen mesterséges intelligencia, igen, köszönöm. Visszatérve a raktáros kérdésre és a munka elvételre, hogy azért az látszik, hogy egyrészt még mindig az Amazonnál is a szűk keresztmetszet az az emberekben ott van. Tehát hiába automatizáltak egy csomó munkát ezzel, van egy olyan része a munkának, amit nem tudnak automatizálni ma még, és akkor ezt még egy belátható időn belül nem kell félni, hogy például ezt a munkát elveszi bármilyen robot is. Lehetett volna azt gondolni, hogy az internet majd és az e-mail, az majd elveszi a postásoknak a munkáját és hasonló, de közben ugye kinőtt egy teljesen új iparág, az elkereskedelem, ami meg a csomagküldő szolgálatokkal tulajdonképpen sokkal több embert alkalmaz, mint amennyien a levélkézbesítéssel el voltak foglalva. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciánál is ez van, már látszik, hogy sokkal több embernek fog munkát adni, sok olyan probléma miatt, amiket még nem is látunk ezzel kapcsolatban. És akkor az utolsó ezzel kapcsolatos mondatom pedig az, hogy ugye azt mondtam, hogy mi abban hiszünk, hogy ez nem két külön dolog lesz, hanem egymás kiegészíti, és innentől kezdve az emberre ugyanúgy szükség lesz, csak segíteni fogja az ő munkáját a mesterséges intelligencia. Nagyon egyszerű példa, én egy előadást írok, most az az első lépés, megnézem, hogy a ChatGPT mit mond, hát ha mond olyat, amire nem is gondoltam. De ettől még én írom meg az előadást, és én tartom meg.
Kutatni anyagok után, és hogy sokkal kevesebb idő alatt megtörténik? Tehát, hogy elolvasol 30 anyagot, ehelyett meghallgatod a ChatGPT-t, mert ő biztos mindent tud, vagy hogy?
Nem helyettesíti. Mondjuk azt mondom, hogy hibrid felhő megoldásokról kell egy előadást tartsak, te mit mondanál? Ezt a kérdést bedobom, és ad nekem egy 500 karakteres leírást, aminek a nagy része az mondjuk az, hogy marketing bullshit. De ennek ellenére lehet olyan témákra kitér, amelyekre én nem gondoltam volna, és ettől még el kell olvassam azt a 30 tanulmányt, vagy könyvet, uh-huh. vagy akármit, hogyha kompetensen akarok előadást tartani. Tehát ha nem arra használom, hogy helyettem elmondja uh-huh. az előadást, vagy megírja az előadást, hanem azt arra, hogy abból lopok, mint egy művész.
Akkor, mert te tudsz.
Igen, és ha van egy új forrás, ahonnan lehet lopni, akkor erre azt mondom, hogy mindenki kezelje így, hogy van még egy hely, ahonnan lehet lopni. De ez nem plágium legyen, hanem értelmesen tényleg, mint egy művész. Voltam egy ballagáson múlt héten, és hogy mennyire ez bekerült a köztudatba, az iskolaigazgató beszédet mondott, és először elmondott egy beszédet, ami eléggé unalmasnak hangzott, de rövid volt, hál' Istennek, és utána megmondta, hogy na ez az a beszéd, amit a ChatGPT írt neki, és utána elmondta a saját beszédét.
Ez akkora ötlet.
Ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a diákoknak az volt az útravalója, hogy ahol a ChatGPT véget ér, ők ott kezdődnek.
Az egészségügy nagyon fontos, arról muszáj beszélnünk, hát, hogy ő azt mondja, ugye, hogy azt mondja a szerző, hogy az egészségügy lesz az, és a kutatási terület elsősorban, tehát nem a műtétek feltétlenül, amiben nagyon nagy haszna lesz a mesterséges intelligenciának.
Köszönöm, hogy előhoztad, és azért is, mert itt a mostani nagy hype kellős közepén elfeledkezünk azokról a már megtörtént dolgokról, amelyek, és akkor én az egészségügy mellett még egy dolgot kiemelnék, ami szintén ott van a könyvben, ez az anyagtudomány, de hogy igenis azt gondolom, hogy az alkalmazott mesterséges intelligencia az forradalmi lesz a gyógyszerkutatás területén, forradalmi lesz a diagnosztika területén, és forradalmi lesz az anyagtudomány területén, és ez a három egyébként össze is függ egymással. Tehát ez, amikor ő ugye azzal jön az elején, hogy a DeepMind az ugye a fehérje hajtogatásban hirtelen megerőzte a kutatókat, akkor ugyanezt, hogyha kristályszerkezetekre, akkor közel járunk ahhoz, hogy olyan anyagokat tudjunk alkotni, amelyek könnyebbek, vagy átlátszóbbak, vagy rugalmasabbak, mint amiket eddig alkottunk, és mégis sokkal szilárdabbak, vagy szakító szilárdságukban, vagy bármiben jobb paraméterekkel rendelkeznek. Mm-hmm. És ez például szerintem várat magára ez az áttörés. Tehát az egészségügy és anyagtudomány, azt gondolom, hogy az az, ahol nagyon-nagyon sokat fogunk tudni profitálni a mesterséges intelligenciából, illetve mivel vannak olyan ügyfeleink és ismerőseink, akik ezt már most is kamatoztatják, ezért én ezt már látom, hogy itt tulajdonképpen a küszöbön van ennek az áttörése, ami tényleg szenzációs lesz. Tehát csak képzeld el, ugye ez azt vetíti előre, hogy és most akkor egy egészségügyi példa, az egyik irány, hogy ugye az emberi DNS-t azt, amíg sikerült visszafejtenünk, az évtizedekbe tellett a Human Genome projekt eredményeként, mert nem volt mesterséges intelligenciánk. Aztán azóta már tulajdonképpen a te egyéni DNS-edet, az pár száz dollárért egy egyszerű, nem egyszerű, hanem egy kis berendezés az elemezni tudja és vissza tudja fejteni. Sőt, most már ugye oda jutottunk, hogy az emberi, a teljes emberiség összes emberének a lehetséges variációit is ezzel szintetizálták virtuálisan, és most ott tartunk, hogy ebből következik az, hogy a te egyéni génjeidnek, a te genetikádnak megfelelő egyéni gyógyszert tudjunk mesterséges intelligenciával pillanatokon belül alkotni, úgy, hogy azt még engedélyezni is fogják neked az hatóságok, mert a mesterséges intelligencia azt is meg fogja oldani. Tehát ez tényleg a küszöbön van, ez látszik. Uh-huh. A másik az az anyagtudomány, ahol azt gondolom, hogy a régóta álmodott szupravezetés az például egy lehetséges megoldása, vagy ugyanígy a fúziós erőmű is egy lehetséges megoldása lesz azzal, hogy a mesterséges intelligencia is beszáll a kutatásba.
Nem beszéltünk még a társadalmi vonatkozásokról olyan szempontból, hogy ő azt mondja, a szerző azt mondja, hogy az egyértelmű, hogy a termelékenység az javul, és az árak csökkennek, viszont a társadalmi egyenlőtlenség az nő. És ugye beszéltünk a korlátokról, hogy ő azt írja, hogy biztosan nem lesz még önvezető Uber, meg taxi,
nem
meg
lesz.
Ez nem lesz, de hogy ez a társadalmi egyenlőtlenség, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, és lehet, hogy erre föl lehetne készülni, vagy nem tudom.
Még halmoznám a problémát hozzá, ahhoz, amit ő mond. Gondoljunk bele abba, hogy jelen pillanatban az emberiségnek egy része az még az internetet sem éri el és használja. De mindenki szeretné, hogyha őket is be lehetne csatolni az internetbe és a világhálóba, hiszen akkor ők potenciális vásárlók, potenciális munkaerő, és akkor hirtelen kvázi megduplázhatnánk a piacot és a termelékenységet. Azonban, amikor ezek az emberek, akik jelen pillanatban még nincsenek rajta a világhálón, ők elkezdik használni, ők nem úgy fogják elkezdeni használni, ahogy mit mondjuk elkezdtük használni a 2000-es évek elején, ők rögtön mesterséges intelligencia teljes eszköztárával kezdik el használni, vagyis azt gondolom, hogy az egyenlőtlenségnek van egy olyan oldala is, hogy azok, akik most hátrányban vannak, hirtelen lehet, hogy előnybe lesznek, mert ők azok, akik a legújabb technológiákat kezdik el már megtanulni, mi pedig majd tanulhatjuk újra azt, amit ők már akkor tudnak. Tehát mi leszünk majd az őskövületek ebben a témában. És persze lesznek olyan országok, Kína, ahol megfigyelnek, meg lesznek olyan országok, ahol meg nem figyelnek meg, és akkor vajon inkább a megengedő, vagy inkább a tiltó ország lesz. És ezek például olyan országhatárokon átívelő kérdések tudnak lenni, amelyek teljesen újra szabhatják a világnak a felosztását. Most, ha kis hazánkat nézzük, akkor itt is mondjuk egy elmaradott helyiségben, ahol az internet is csak egy ilyen exotikum, akár elérhető is, de nincs hozzá senki, aki értene és tudná használni. Ők ott vannak, itt van Budapest, vagy egy nagyváros, ahol pedig az internet természetes része az életünknek, akkor ez is egyfajta különbséget hoz ki rögtön. Tehát nem geográfiai határok lesznek hirtelen az emberiségben, hanem mondjuk fejlettségben, vagy mesterséges intelligencia érettségben, digitális írástudásban különböző emberi csoportok, vagy szegmensek alakulnak ki, és ugyanígy a megfigyelő területek, vagy a nem megfigyelő területek. Tehát ezek mind új szempontokká válhatnak abban, hogy én hol akarok élni.
Lehet, hogy ilyen szempontból érik utol a science fiction irodalmat.
Igen, tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy mi egy globális világgazdaságban élünk, akkor tök jó, de azért mi mindig nyugodtan hátra döltünk, hogy ez itt Magyarország, az meg ott Ausztria, vagy Szlovákia és hasonló dolgok, de közben azért vegyük észre, hogy az internet ezeket a határokat már elmosta, tehát most is, ha rendelsz valamit valamelyik internetes áruházból, nem lepődsz meg azon, hogy az tulajdonképpen akár Csehországból érkezett meg. És minél nagyobb agykapacitásunkkal kompatibilis intelligencia lesz az interneten, annál inkább el fog mosódni ez a határ.
Mi az a fontos terület, amiről nem beszéltünk? Tényleg holnapig itt maradhatnánk.
Köszönöm a kérdést, mert ennek az egész mesterséges intelligencia sztorinak azért van egy energiaigénye. Ki van számolva az is, hogy mekkora energiát igényel most, hogyha valaki feltesz egy kérdést a ChatGPT-nek, és azért az nem elhanyagolható. Tehát jelen pillanatban azért az is ott van, mint korlát egyrészt, hogy ha tovább akarunk lépni az intelligencia területén, akkor igen, elértük azt a határt, amit lehet menedzselni energetikai szempontból. Tehát egyszerűen nem éri meg többet beletenni, mert akkor energiaigénye van, hogy az fenntarthatatlan. És akkor ezen, ha tovább lépünk, akkor az egy nagyon nagy kérdés, hogy a jelenleg működő mesterséges intelligencia világ az energia zabáló, tehát környezettudatosnak egyáltalán nem nevezhető ez a szexi dolog.
Jövünk a robotok korában. Hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket? Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangó Kft. Ügyvezetője volt a Könyvben utazom vendége, és Martin Ford könyvéről beszélgettünk, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.